No, egy podcast beszélgetésben bukkantunk a következő témánkra, mégpedig a Válasz online-on jelent meg egy podcast adás, tömegek esnek ki a TB ellátásból, ez a címe, és hát az egyik szereplővel fogunk akkor erről a témáról beszélgetni, mert a várólista, ez egy olyan kérdés az egészségügyben, amelyről élénk vita folyik hosszú évek óta. Nézzük akkor, hogy hogy állunk ezen a téren. Dr. Nagy Marcell foglalkozás egészségügyi orvossal, igazságügyi orvos szakértővel járjuk körbe a témát. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, köszönöm a hallgatókat.
Hát mert hogy ha a várólista olyan hosszú, hogy közben nem tudunk dolgozni, a táppénz meg lejár, akkor mi történik, és hogy egyre jellemzőbb ez a probléma. Tegyük tisztába, hogy akkor meddig jár pontosan a táppénz, meg hogy úgy átlagosan akkor mekkorák a várólisták, és hogy működik ez az átjárás?
Tehát alapvetően azt kell tudni, hogy ha valaki megbetegszik, és nem képes elvégezni az adott munkáját, tehát azt a munkakört, amiben éppen dolgozik, akkor ugye jogosult a táppénzre. És hát ennek a maximális ideje az mondjuk egy év. Ez még speciális esetben szakértői bizottság által hosszabbítható, tehát a legeslegvége az a két év. Ugye azért ez elég hosszú idő, tehát most nem arról beszélünk, amikor valakinek van valami átmeneti fertőző, vagy betegedése, vagy bármi, és amiatt átérzem meg, tehát ez nem az influenzás időszaknak a kérdése, hanem inkább olyan jellegű komoly egészségkárosodások ki, amikor akár egy baleset, akár egy foglalkozási megbetegedés kapcsán valaki gyakorlatilag nem képes dolgozni. Ez leginkább ugye baleseti eredetű szokott lenni, tehát törés, légtagvesztés, bármi ilyesmi előfordulhat, vagy valami olyan súlyos mozgásszervi probléma, ami miatt egy gerincsért, vagy bármi olyasmi, ami miatt nem tud gyakorlatilag munkát végezni. És hát ugye ilyenkor jön az, hogy akkor ha műteni kell, akkor mikorra kapna időpontot, de az meg csak akkor derül ki, hogyha már azok a vizsgálatok mind megtörténtek, ami ahhoz kell, hogy kiderüljön, hogy kell-e műtét, vagy nem kell műtét. Tehát ez okozza általában ezt a torlódást, és sajnos egyre többször előfordul az, hogy ezek az emberek elérik ezt az egyéves időtartamot, amikor gyakorlatilag nem képes még mindig dolgozni, de még mindig nem oldódott meg a helyzet.
Uh-huh. És ilyenkor mi történik?
Hát ilyenkor az történik, hogy ugye itt most az egész adásnak, ennek a podcastnak is az volt az apropója, hogy az Alkotmánybíróság hozott egy döntést egy ügyben, ugyanis a jelenlegi jogszabályi környezet az volt, hogyha valaki ilyen helyzetben van, akkor gyakorlatilag a munkáltató hiába, mivel nem dolgozik az illető, nem köteles neki fizetést adni. A dolgozó az, mivel ő nem akarja elhagyni a munkáját, mert adott esetben, ha ő mond fel, akkor ugye elesik mindenféle végkielégítéstől. A viszont mivel munkaviszonyban van, nem kaphat munkanélküli segítséget, gyakorlatilag teljesen ellátások nélkül marad, a táppénz lejár. Ez volt a helyzet. Az Alkotmánybíróság ezt februárban azt mondta, hogy ez így nincsen jól, ez valószínűleg, és ez mindenféle méltányossági okból kifolyólag, ő a munkavállaló javára döntött, és azt a törvényi helyzetet, ami ezt elősegítette, vagy ami ezt szabályozta, azt megváltoztatta olyan módon, hogy mostantól már a munkáltatónak kell ilyenkor állásidőre bérrel ellátni, vagy hát fizetést adni a munkavállalónak. Tehát jelen pillanatban ez már így változott, tehát ilyen esetben...
Ez meg, hát hogy mondjam, finoman a munkaadókat nem teszi érdekelté abba, hogy mondjuk még akkor sem, hogyha egyébként a foglalkozás körében okozott betegséget bevalljanak, hiszen az nekik sokba fog kerülni. Van olyan, amikor az orvos tényleg azt mondja, hogy hát igen, azért van nekem inhüvelygyulladásom, mert programozóként állandóan az egeret kellett nyomkodnom, és akkor kedves munkaadó, akkor fizesd már ki ennek a kezelési költségeit.
Az a baj, hogy nagyon kevés. Tehát, hogy ugye bármely orvos bejelentheti Magyarországon a foglalkozási megbetegedés gyanúját a hatóság felé, de ezzel azért viszonylag kevesen élnek. Jellemzően ugye a foglalkozás egészségügyi szolgálatot kell megkeresni ezzel a problémával. Tehát amikor mondjuk kialakul egy ilyen megbetegedés, ugye nyilván az ember elmegy a megfelelő szakorvosokhoz, megállapítják, hogy ez a betegség, esetlegesen ez sem biztos, hogy minden esetben megkérdezik, hogy mégis mivel foglalkozik, vagy mi történt. És akkor, hogyha felmerül az, akkor is mindenképpen érdemes a foglalkozás egészségügyi orvosát felkeresni
az illetőnek. Mi a helyzet a házi orvossal, vagy az üzemorvossal? Hát ezért van az üzemorvos, nem?
Igen, az ugyanaz. Tehát a foglalkozás egészségügyi orvos és üzemorvos.
Ja, értem, bocsánat.
Csak a üzemorvos volt a régi megnevezése, most már foglalkozás egészségügynek hívják ezt a szakvizsgát, de egyébként az ugyanaz. A házi orvosok szintén azért nagyon sokaknak van rálátása erre, ők azért jobban ismerik a dolgozót, tehát bennük aztán még inkább hamarabb felmerül az a vélelem, hogy itt lehet valami köze ennek a betegségnek, az adott betegségnek a munkakörhöz, és ilyenkor bizony érdemes megtenni ezt a bejelentést. Ugye, hogyha megteszi valaki ezt a bejelentést, és kivizsgálja a hatóság, el fog húzódni kevés erőforrás, kevés ember, de ha elhúzódik is, teljesen mindegy, előbb-utóbb, ha elismerésre kerül, akkor 100%-os egészségbiztosítási felelősségvállalás történik, tehát akár, ugye azt nyilván az állam kifizetteti a munkáltatóval, de gyakorlatilag a betegséggel kapcsolatos összes ellátást, az összes minden 100%-on térít, tehát a tárpén most sem csökkentett.
És ha nem, munkával kapcsolatos volt a megbetegedés, akkor is gyakorlatilag, ha jól értem, az állam rálöcsölte a költségét a munkáltatóra azáltal, hogy ő nem teljesíti mondjuk az ő hibájából, aki nem jut el a műtétig, a hosszú várólisták miatt, az ő hibájából gyakorlatilag hiába vagy biztosított. Nem tudsz meggyógyulni, de ennek a költségét egy év után mégis fizesse a munkáltató?
Egy sokkal profánabb, egy buli után leesem a létráról másnaposan otthon a megyszedés közben, széttöröm a csípőprotézisre kell mennem, vagy akármi, annyira összetöröm magamat, azért is a munkáltatónak kell állni a felelősséget. Igen, tehát ez a mostani döntés, ez a munkavállaló oldalán egy kedvező helyzetet teremtett, ugyanakkor a munkáltatókra meg bizonyos helyzetekben akár mondhatjuk úgy, hogy igazságtalan módon kell neki a terheket viselni, tehát ez sem egy teljesen jó megoldás, itt ezt alaposan át kellene gondolni ezt az egész rendszert, és alaposan ki kellene ebből hozni valami jót. Ugye erre lenne egy nagyon jó megoldás, ugye ez a munkahelyi egészségbiztosítás, balesetbiztosítási láb, ami nagyon sokat segítene abban, hogy az ilyen helyzetek, azért ne is maradjon ellátás nélkül valaki, a munkáltató is mindent meg tudjon tenni, hogy minél hamarabb visszahozza az embert a munkába, tehát lehetséges. Tehát nem feltétlenül kell most arról beszélni, ugye nagyon sokszor az a helyzet, hogy nincsen a munkáltató, nem tud munkát adni az illetőnek, hiszen azt nem tudja végezni a saját munkakörét abban a betegségben, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az illető az munkaképtelen. Az csak azt jelenti, hogy azt a munkakört nem tudta ellátni, amiben ő volt korábban. De hogyha esetleg van valami más, ahol nincsen olyan megterhelés, nincsen olyan dolog, akkor és például ezt egy ilyen biztosítási rendszer elő tudja segíteni, hogy minél inkább rákényszerít a munkáltatót is. És ez jó neki is, meg a munkavállalónak is, hiszen a munkavállaló is hamarabb visszajön dolgozni, nem egy ilyen tárpénzes állományban van. Tehát ez mindenképpen nagyobb biztonságot jelent mindenkinek.
Aha, ez jó irány lenne. Oké, hát reméljük, hogy akkor lesz ebbe az irányba elmozdulás, de köszönjük, hogy erre is fel tudtuk hívni a figyelmet erre a fontos változásra. Szép napot, jó munkát kívánunk! Viszont hallásra. Dr. Nagy Marcell, foglalkozás, egészségügyi orvos, igazságügyi orvos szakértő volt a vendégünk a Pulzus rovatban.